Sziasztok, szép napot mindenkinek! A Rádió Cafén halljátok a kettes számrendszert, benne Veres Dórival, Behumi Dórival.
És Vásári Tamással, akit nagy szeretettel köszöntünk a stúdióban.
Én is magukat, titeket.
És köszönjük, hogy eljött, tehát nagyon boldogok vagyunk, hogy itt láthatjuk.
Örömmel vagyok itt.
Köszönjük.
És állok elébe a kérdéseknek.
Oké. Nem hiszem, hogy a hallgatóknak be kell mutatni egyébként Vásári Tamás, aki nagyszerű zongoraművész és karmester, és tulajdonképpen fel se lehet sorolni azt. Én végigolvastam az összes díjat,
igen,
amit élete során nyert, és tulajdonképpen nincs olyan díj, amit nem kapott volna meg, legalábbis Magyarországon díjat és kitüntetést.
És nincs olyan koncertterem a világban, legalábbis játszott, olyan, amit jegyeznek, vezényed, ahol igen, nem játszott volna, vagy
hát
vezényelt volna.
Ez igen. Igaz. Különben nem is ülhetnék itt előtte.
Legutóbb például nemrég a Műpában volt egy lemezbemutató.
Hát ez nem is olyan régen, az két napja, vagy három napja.
Igen, egy pár nappal ezelőtt, igen, igen, ahol Farkas Gábor zongora művész játszotta Chopin két zongora versenyét, igen, Tamás vezényelte.
És annak ellenére jól sikerült. A Gáborra mi nagyon jobban vagyunk régóta. Tulajdonképpen én fedeztem fel, mert a rádiónak volt egy ilyen programja, hogy valamelyik hangszernek, vagy énekesnek lett szentelve az év olyan módon, hogy mit tudom én, egy trombitás volt, aki megnyerte ezt a versenyt, vagy zongorista, akkor az illető volt a sztárja ennek a műsornak, és hát emlékszem, engem behívtak a zsűribe ezen a koncerten, ahol ő Schumann zongora versenyét játszotta. Én a döntőbe érkeztem meg, és hallottam az első taktusokat, és mondtam, hogy hát feltétlen ennek a fiúnak kell megnyerni a verseny.
És ez kiderült már pár taktus után,
igen,
ezek
igen,
szerint.
Igen, igen. Tudnélik, ez egy olyan dolog, mint hogyha valakivel találkozol, és akkor az első pillanatban már tudod, hogy kicsoda az illető, aztán időbe telik, amíg részleteket megtudsz róla, de az első benyomás az nagyon fontos, különösen a művészetben. Tudnélik, itt jön az, amit a Fischer Anné nagyon sokszor hangoztatott, hogy az egyéniség az a hangban van már meg. Tehát az, hogy milyen hangon szólal meg, énekesnél ugyanez van, hogy maga a hangszín, maga a hangrezgés az már képviseli az életének az egyéniségét. Na most erre az a kérdés, hogy fehér-fekete, hogy mit lehet azon változtatni a hangszínen? Hát ez a misztika. Tehát pontosan erre nincs válasz, ugyanúgy, mint arra nincs válasz, hogy valakivel találkozol, és szimpatikus lesz. A másik a találkozás, az nem lesz szimpatikus esetleg, érted? Szóval ez egyéniségtől függ. És az egyéniség, az a Fischer Anné is mondta, a hangba, a zongorista esetében a zongora hangjába benne van. És ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, mert tulajdonképpen a legfontosabb dolgok az életben meghatározhatatlanok. Pontosan ez, hogy emberi kapcsolatok, hogy miért szimpatikus az egyik, és miért nem szimpatikus a másik. Nekem rögtön szimpatikus volt a Gábornak a hangja. Aztán, amikor ugye a versenynek vége volt, és meg is megnyerte, attól kezdve pedig én állandóan hívtam őt, mint partnert. Például volt Angliában egy nagyon fontos hangverseny. Lady Digby, ez egy arisztokrata hölgy, 20 évvel ezelőtt volt körülbelül, és ő volt a legfontosabb mecénás, aki a saját pénzét is rászánta, hogy segítse a művészetet, és egy nagyon fontos hangversenyt rendezett, ahol meghívett engem, Dorsetben, minden évben játszottam nála, az ő szalonjába, illetve a kastélyába. És engemet kért fel, hogy válasszam ki a partnerem, ez ki legyen a kamora partnerem. És én pontosan ezután a verseny után kaptam ezt a felkérést, és akkor mondtam neki, hogy hát most egy zongorista partnerem legyen, akivel négykezes ezek, vagy két zongorás darabokat fogunk eljátszani, és hát a Gábort ajánlottam. Hát nagyon nagy sikere volt, és nekünk pedig érdekes volt, mert együtt utaztunk Angliába, ugye ide erre a helyre, ami hát egy olyan jó, egy napos túra volt a számunkra, és akkor emberileg is közel kerültünk egymáshoz, ami hát nagyon, nagyon fontos dolog. különösen akkor, amikor ilyen szakmai találkozás van, és néha van az, hogy szakmailag kijönnek egymással, de emberileg nem olyan jól, de a mi esetünkben ez nem így volt. Úgyhogy most következő kérdést kérek.
Nekem az jutott egyébként eszembe, hogy lehet, hogy Gábornak olyan volt ön, Vásári Tamás, mint Vásári Tamásnak még gyerekkorában, Kodály Zoltán.
Igen.
Aki ugye igazán hamar a szívébe zárta önt, és nagyon sokat segített.
Igen.
És az jutott eszembe, hogy ahogy önt annak idején csodagyereknek nevezték, nem tudom, hogy Gábort lehet-e annak nevezni, hogy mitől számít valaki csodagyereknek, vagy mi a mértékegysége ennek?
Hát két dolog fontos, hogy gyerek legyen is csoda.
De minden gyerek csoda.
Minden gyerek csoda, de a csoda gyereknek még annál is csodásabbnak kell lenni. És valóban ez nagyon jó téma, amit most feldobtál, és feldobtatok itt, mert ez egy problematikus dolog csoda gyereknek lenni. Amikor az vagy, tehát évszámokat tekintve gyerek vagy, és tudsz valamit, egy hangszert, tudsz egy hangszeren játszani, az már csodaszámba megy. És akkor el lesz kényeztetve az illető ettől, hogy hát ugye én egy különleges gyerek vagyok, én nem vagyok az olyan gyerek, mint a többi gyerek, és ezt a többi gyerek aztán honorálja is, szóval az nagyon imponál a többi gyereknek, hogy ezzel már a felnőttek szólálnak, mint felnőttel, akinek van valami pályája, és van valami foglalkozása, csak úgy, mint a nagyoknak, és akkor felnézek erre a bajtársukra, hogy hát ez bajtárs is, de azért ez kicsit veszélyes, mert több annál, tehát olyan, mintha felnőtt volna. És na, most ez a pálya tényleg ebből a szempontból nagyon veszélyes akkor, amikor valaki elkezdi, mert könnyű csoda gyereknek lenni tulajdonképpen, mert mondom, leülsz egy zongorához, és fekete-fehéreken ott elkezdesz a kis nótát játszani, hát az már több, mint amit a többi tud. Tehát ahhoz nem kell sok. De aztán a folytatása nehéz. Na most én olyan kiváltságban részesültem, nem csak az, hogy Kodály Zoltán lett az életemben az ember, akit kvázi második apámnak szerethettem és tisztelhettem, hanem Dohnányi Ernő, aki abban az időben, amikor én 8 éves voltam, ő volt a zenefejedelem Magyarországon. Nem Bartók és nem Kodály, hanem Dohnányi. Ő tényleg csodálatos felnőtt volt, mert olyan volt a zongorázása, mint senki másnak, pontosan, hogy olyan zongora hangja volt, hogy emlékszem Fischer Anni és Tóth Aladár, ugye a férje, akik nagyon igényesek voltak, hogy mi a jó és mi a kevésbé jó zene. Hát Dohnányit valósággal imádták, mint zongoristát, és karmester is volt, azon kívül nagyon nagy zeneszerző volt, és hát engem 8 éves voltam, amikor bemutattak neki, és emlékszem, a Fornét Béla belgyógyász professzornak a villájában, a Debreceni Klinikán ott mutattak be neki, és én persze megszoktam azt, hogy a hasra estek a felnőttek attól, hogy mit tud ez a gyerek, de Dohnányi nem esett hasra, hanem elkezdett vizsgáztatni, tehát kitett kottát, négy kezesre írt darabot, és azt mondta, hogy most én játszok két kézzel rajta, vagy a másik kettővel, és aztán utána elkezdett vele beszélgetni, és megkérdezte, hogy hány órát gyakorolok. Mondom, hát én 3 órát, sok. Egy órát kell gyakorolni, és a többit futballozzál.
Akkor Tamás tényleg hogy 3 órát gyakorolt 8 éves korában.
Igen,
minden nap.
Persze, persze.
De ez azért, mert azt mondták, hogy egy csodagyereknek, mert egyébként pont erre akartam kiukadni, hogy azért egy csodagyerek az nem csak kiváltság, azért ez egy nagyon nagy teher és kötelezettség egy gyerek életében, hogy odaállították a zongorához? Vagy odaütették a zongorához?
Soha,
soha. Vagy pedig önszorgalomból ment ez a 3 óra?
Én akkora stréber voltam már akkor a gyerekkoromban, hogy engem nem kellett buzdítani, inkább azt kellett, hogy most már hagyjam abba, és egy kicsit kevésbé legyek igényes magammal, mert nem voltam meg, felpovozta a saját magam, manapság is előfordul ilyesmi. Szóval annyira dühös voltam, amikor valamit nem tudtam megcsinálni olyan módon, ahogy azt maximálisnak lehetett mondani, És hát mondom, Dohnányi pedig tényleg az látszott rajta, hogy komolyan veszi azt, hogy én komolyan veszem a zongorázást, és a szüleimnek a figyelmét fel akart erre hívni, és egy olyan ajánlattal jött, ami hát egy egész különleges megtiszteltetés és lehetőség lehetett volna a számomra, de nem volt az, mert az édesapámmal beszélt, aki elkísért erre a találkozóra, és mondta, hogy azt akarja, hogy ő akar tanítani engem, ami egy borzasztó nagy dolog volt, mert ő tanítani csak végzős művészképzéseket, és még azokat is jól alaposan megszondázza, hogy a egy-két olyan minden évben egy-két olyan művészképzés volt, akit ő bár hajlandó volt tanítani. Tehát az, hogy egy gyereket tanítson, az szinte kizárt. Tehát a másik ilyen gyerek volt Cifra Gyuri, akit szintén tanított Dohnányi, és szintén csak rövid ideig, mert aztán ugye Dohnányi elment Magyarországról, emigrált, és annak ez a kiváltság megszűnt a számunkra, de minden esetre addig, ameddig volt, az egy élmény. Pontosan emlékszem, Fischer Annit is ő tanította valamikor, és megkérdeztem tőle, hogy hát mondd már Annikám, mert ő számát tegeztük egymásra Fischer Annival egy néhány év után, ismeretség kezdete után, és kérdeztem, hogy hogy tanított Dohnányi, nem tanított, zongorázott. Eljátszott azokat a darabokat, amit kell, és akkor ha tehetséges volt az illető növendék, akkor a lényeget megkapta tőle, hogy mi a fontos. És már megint visszamegyek oda, ahol elkezdtem, hogy ez szavakkal meghatározhatatlan dolog, hogy mi az egy emberbe, aki egyszerűen bemegy egy szobába, és akkor ott megterik a szoba vele, vagy egy terembe, és megterik a terem. Tehát egyszerűen egy kisugázása van. És ez volt a legfontosabb, ezt nem tudja csinálni valaki. Valaki lehet egy nagyon jó szakember, de annál többnek kell lenni, egy művésznek különös tekintettel. És hát mondom, tehát Dohnányi mintaképe is volt a Fischer Annéknek, a Tóth Aladárnak és Fischer Annének. Még meg kell rögtön említeni, hogy egy kicsit zavarba ejtő is volt az Anni számára, hogy egy-egy koncertjel talán, amikor csodálatosan zongorázott mindig, és hát mentek a rajongók köz, többek között én is hozzá, és hát ilyen fantasztikus, Tóth Aladár a férje, aki benn volt a művészobában természetesen, azt mondta, nem hallottátok ti Dohnányit, hogy játszott ugyanezt a művet.
Hogy örülhetett is erre Anni ezeknek?
De tulajdonképpen Anni azt mondta, hogy megkérdeztem én tőle, hogy, ez,
hogy nem zavarja.
Hogy esik ez neked? Igaza volt. És annyira tisztelte ő is Dohnányit, és ő is tudta azt, hogy amit ő tud, azt sem tudja utánozni.
És amikor egy ilyen nagy művész tanár kezébe kerül valaki, legyen az kicsi gyerek, vagy éppen készülődő ifjú művész, például nála mennyi lehetőség volt arra, hogy az ember valamennyire a saját hangját megtalálja ezekben a darabokban? Mert hogy ő előzongorázott egy művet, nyilván nem várta el, hogy ezt kopírozzák, csak mutatott egy példát, hogy így is lehet, de hogy mennyire hagyott ő saját teret a zenei egyéniségeknek?
Na hát ez egy nagyon, gratulálom, mert ez egy nagyon jó nézőpont, és egy kérdés, hogy ezzel hogy vagyunk a ráhatása. Nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes a nagy művész tanár, és nem akarom említeni a nevet, de egy kollégám, egy eminens kollégám, aki aztán emigrált, és külföldön él tulajdonképpen, a 20 éves korában ment külföldre, és egészen különösen kiváló zongorista volt. Én még hallottam akkor játszani őt, amikor ő volt a 20 éves, és én még gyerek, és akkor ő akkoriban a legnagyobb zongora művésznek elismert Dino Lipatti volt a tanára, és bizony nagy kárát vallotta ennek. Mindig a fülébe volt egy, ez hogy játszott a Lipatti? És ott ő nem volt egy ilyen Fischer Anni típus, aki túlélt volna mindent, ezt ő nem érte túl. Tehát ő állandóan magát a Lipattinak a mércéjével mérte, és azzal nem tudott versenyezni. És ezért nagyon érdekes volt, hogy Kabos Ilona, aki a legnagyobb zongoratanár volt a az én fiatal koromban egész világon, tehát úgy ismerték, hogy tényleg egy csodálatos művész is volt, de zongoraművész, de nem arra született, hogy ő
koncertezzen,
idegileg sem bírta, és valahogy nem ambicionálta, hogy ő zongoraművész legyen, hanem ő tanárnak született. Ő volt a legnagyobb tanár, és hát természetesen tudott is zongorázni. Én egyszer sikerült, hogy rábeszéljem arra, hogy adjuk egy estet Londonban, ahol hát négykezes és két zongorás műveket játszottunk, de azt mondta, hogy az én kedvem, ezt megtette egyszer, de többet nem hajlandó, mert ő tanított, és abban egészen elsőrendű volt, és különben pedig most ebben a pillanatban eszembe jutott egy anekdóta, most hogy a csapongok, akkor van, segítsetek visszatalálni, hogy honnan
került. Nyugodtan.
Weiner Leo, aki egy megrögzött agregény volt, és már bizony elég idős volt akkor, amikor egy nap egy hölgynek, aki Kabosi lakára barátnője volt, és Weinernek is, a kettő között volt valahol, a hölgy volt, nem tudom én, 50 éves, Ilonka volt 18-19, és hát Weiner pedig 60 felett, és akkor azt mondta, így beszélt, így állt az állományának, hogy hát kérlek szépen, én elhatároztam, hogy megnősülök. Lejókám azért, mondja ez a hölgy, aki a kettő közt volt a korban, hát Lejókám azért, tudod, valaki egész életében aglegény, az egy nagy vállalkozás megnősülni, és különös tekintete, hogy ez az illető hölgy, egy művésznő, és zongora művésznő, az háklis, az nehezebb annak a férjének lenni, mint hogyha csak egy normális ember lenne, mert az nem normális egy zongora művésznő. És hát azon kívül sok minden más is van, tudod, hát nem csak az, hogy nehéz akkommunálni magadat ahhoz, hogy egy ilyen szituációhoz most mondja, a feleséget zongora művésznő, hanem van a korkülönbség is, tudod, és hát azért te lényegesen idősebb vagy, mint az Ilonka, és hallgatja, mert azt mondja, hát akkor jó. És ezzel elrút intézze a nősülés.
Így nem lett Weinerné Kabosinunka.
A normális ember, ez így megütötte a fülemet, és már érik a kérdésben nem, hogy egyáltalán volt valaha olyan érzése önnek, hogy teljesen átlagos vagyok, legalább
mondja,
egy percig.
Mondja, tegezzük el, mert elég régen ismerjük.
Lehet?
Ja, persze.
Nagyon jó, de jó. Akkor megengedett, hogy
tudom,
így kérdezzem akkor, hogy...
Bocsánat, hogy közben vágtam, illetve te vágtál közben, jó? Az, hogy amikor én megnősültem, és elvettem, először két felesége volt, itt abba hagytam, úgyhogy amikor első feleségemmel Magyarországra jöttünk, ugye ő akkor beszélt először magyarul, mert külföldön, Brazíliában élt egész 19 éves koráig, és hát ezek szokatlan volt a nyelv, és tényleg a magyar nyelv az elég nehéz ezzel a tegezéssel, meg magázással, hogy van egy karinti novell, hogy egy bogár mászik a kabáton, vagy szóval hogy lehet nem tegezni.
De ez a szépsége voltam, is.
Én így voltam Tóth Aladárral végig, mert a Fischer Andrival elég hamar elkezdtük tegezni egymást, de Tóth Aladárral nem, hát ugye ott a korkörömség is, de ramkörömség is. Hát szóval az egy nagyon nehéz dolog volt, és emlékszem, hogy hát az, hogy most mit mondjak? Ha azt mondom, hogy Aladár bátyám, hát ez egy ilyen abban az időben a bátyámat, ez egy nagyon formális dolog volt ilyet mondani egy idősebb, vagy rangidős másiknak, és akkor azt mondja, Aladár, hát az meg túlságosan bratizó, ugye mindig nehezemre esett ez a kapcsolat. De és azért mondom, az első feleségem is ilyen volt, hogy nem tudta, hogy kit kell tegezni, és kit, tehát azért most nem gyorsan letegeztelek benneteket, hogy versünk túl ezen.
Hát ez nagyon nagy ajándék, hogy 20 perc után Vásári Tamás azt mondta, hogy tegezhetjük, és ezzel élni is fogunk. Most
de
gyorsan...
elmenjünk zenére.
Nem és... azért mondtam, hogy halljatok meg, hogy éljetek vele.
Élni fogunk vele. Kedves hallgatók, most zenét fogtok hallani, és jövünk vissza a kettes számrendszerre. Maradjatok velünk.